Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Kicsit szlengesen fogalmazva, nagyon-nagyon kemény csávók is voltak az aradi 13-ak között. Ezek egyike Dezsőfi Arisztid volt, őt idézzük fel, a vonal túlsó végén pedig Katona Csaba történész. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Szervusztok, jó reggelt kívánok, és valóban Dezsőfi Arisztidre fogunk emlékezni, és nagy örömömre ezúttal a születése évfordulóján, hiszen 215 évvel ezelőtt, 1802. július 2-án, tehát két nappal ezelőtt volt július 2-án, hogy megszületett. Sajnos nem adott neki hosszú élet, 47 évet élt, halálának körülményei ismertek, de azért ki fogunk rátérni. De én azt gondolnám, hogy ahogy szoktuk, az életére emlékezzünk.
Igen.
Mert egy nagyon-nagyon érdekes életút van.
No, először is ugye, ha mai szemmel nézzük a mai leosztás szerint, akkor szlovákiai magyar volt.
Hát igen, szlovákiai magyar volt, hiszen az Abaúj vármegyei Csákányban született, és egyike volt egyébként a két evangélikus vértanúnak, a másik az ugye Reiningen-Westerburg Károly volt, és régi nemesi családból származott, egész fontosan a Cserneki és Tarkői Dezsőfi családnak volt a leszármazottja, és hát kevésbé ismert, hogy a teljes neve az nem pusztán Arisztid volt, hanem István Miksa Arisztid, és ebből a Miksa kicsit szokatlan, mert az annyira nem jellemző a magyar nemesi nevekre, de ő ezt a nevet is viselte. Uh-huh. Azt még hozzá kell tenni, hogy igazi, jól beágyazott felvidéki nemesi családról van szó, hogy felföldi, ahogy akkor mondták, az édesanyja ugyanis a nevezetes Kubinyi családból származott. Tehát egy elég jó háttere volt neki, és szinte adta magát az a lehetőség a karrierben, hogy katonaként keresse a boldogulását. Gimnáziumot persze végzett Kassát, illetve Eperjesen, de hát a császári hadseregbe került, és a Radetzky huszárezredben szolgált, ama nevezetes Radetzky huszárezredben. Ahonnan azonban közel 20 év szolgálat után visszavonult és nyugdíjaztatta magát.
Csaba, 37 évesen. Ezt már régóta meg akartam kérdezni, akkoriban miért volt az, hogy fogták magukat, és ugye több aradi, meg több honvéd tiszt is úgy kezdte újra a karrierjét, hogy leszerelt a seregben.
A leszerelésnek egy nagyon egyszerű oka volt, ugye ebben az időben azért olyan nagy háborúk, meg ilyenek nem voltak. Tehát alapvetően a katonaság az bizonyos értelemben parkolópálya volt. Uh-huh. Meg a másik dolog, ami szintén belejátszott ebbe a dologba, hogy azért a katonának nem nagyon volt valóan nős életpálya, hiszen uh-huh. ugye hol ide kellett menni, hol oda kellett menni, felvonulni, függetlenül attól nem volt háború. És amikor valaki elhatározta magát arra nézve, hogy most ő megnősül, és mostantól kezdve családi életet él, gyerekei lesznek, akkor többnyire a katonaságot ott hagyták. Uh-huh. Érthető módon.
Aztán egy csomóan próbáltak gazdálkodni, de Dezsőfi Arisztid is ezzel próbálkozott?
Ő is konkrétan ebbe fogott bele, Eperjesnél volt egy kis birtoka, és ki tudja, hogy hova vezetett volna ez, ugye hát egy 10 évig sem tartott ez az ő nyugalma, ugye 37 évesen vonul vissza, tehát azért annyira már nem fiatal, olyan értelemben, hogy akkor nősül meg. Ugyanis túl azon, hogy gazdálkodásba fogott, és túl azon, hogy leszerelt, feleségül lette egyik unokahúgát, egy bizonyos Újházi Antónia nevű hölgyet, és hát az életének itt egy nagyon tragikus fordulata következett be. Ez a házasság termékenynek bizonyult, ha hinni lehet a forrásoknak, 5 gyermekük született, de ezek a gyermekek sorba haltak meg. Uh-huh. És a tragédiák betetőzéseképpen 1847-ben a feleségét is elveszítette Dezsőfi Arisztid.
Tehát még a 48-as forradalom előtt elvesztette a családját.
Így van. Uh-huh. Tehát gondoljunk bele, hogy van egy jó családból származó nemesi férfiú, aki X év szolgálat után úgy dönt, hogy most a családi életet kezd, visszavonul a birtokára, minden úgy indul, ahogy a nagykönyvben meg van írva, fél fiatal feleség, születnek a gyerekek, és akkor ez a rettenetes tragédia sorozat, ami azt gondolom, hogy felfoghatatlan része. Uh-huh. Tehát, hogy valakit egy ilyen csapás sújtson, hogy 5 gyerekét veszíti el, és aztán még a feleségét is. Ráadásul ugye jóval fiatalabb nála, hát unokahúga, tehát uh-huh. rokona, de ez nem szokatlan ebben az időszakban. És akkor bizonyos értelemben azt lehet mondani, hogy az, hogy 1848 kínált egyfajta kiutat, egy aktív szolgálatot ismét Dezsőfi számára, az azt gondolom, hogy lelkileg nagyon is érthető. Uh-huh. Hogy azonnal élt azzal a lehetőséggel, hogy ismét szolgálatba helyezte magát. Nem volt vele egyedül, ugye pontosan lehet tudni, hogy számos volt katonát, Görgei iskola példa erre.
Igen.
Aki úgy tér vissza a civil életből. De ugye ez nem véletlenül van így, mert 1848. április 21-én Batthyány Lajos, mint miniszterelnök, már a Pesti Hírlapban, nemzetőrségbeni szolgálatra hívja föl a volt katonákat, tehát írja, hogy a magyar korona alatt létező nyugdíjazott vagy nyugalomra lépett tiszteket, és tömeges jelentkezés követte ezt.
Igen.
Tehát egyfelől volt a kormányzat részéről egy kezdeményezés, másfelől pedig nyilván adott volt, van egy hazafias érzés, igen, amikor tényleg a Magyar Honvédségben jelentkező nemzetőnek, és Dezső fiad is, én azt gondolom, bár nem tudom konkrétan, hogy ebből a magánéleti tragédiából is egyfajta kiútat jelentett ez, hogy aktív szolgálatba helyezhette magát.
Igen. Milyen katona volt ő? Mi maradt fent az annál leszekben? Én amikor készültem erre a beszélgetésre, meglepő módon több aradi vértanúnál ugye viszonylag kevés ütközet van. Hát Dezsőfinek kijutott a sűrűjéből rendesen.
Hát Dezsőfi ott vonult az élvonalba, tehát róla azt kell tudni, hogy ő tényleg az a fajta katona volt, aki mondani szokták, hogy nem azt mondta, hogy előre, hanem azt, hogy utánam. Tehát alapvetően lovassági tiszt volt. Nagyon jellemző egyébként az ő megítélésére, és aztán egyébként pedig parancsnokként is kiválóan teljesített, tehát ugye magasabb fokozaton, amikor valaki előbbre jut, de mint lovassági tisztnek lenni. De például Irányi Dánielnek fennmaradt egy levele, amit Kossuthnak írt, és Kossuth kérdezi tőle, hogy akad-e ebben a seregben valaki tiszt, akire rábízhatnunk a parancsnokságot? Mire Irányi azt a választ adja, hogy én csupán Dezsőfiben bízom, még ő is csak lovassági tisztnek kiváló. Tehát kifejezetten arra mutat rá némileg dehonestráló módon, hogy ez kiváló lovas parancsnok, ugyanakkor pedig az erkölcsi megítélését mutatja, hogy benne maximálisan megbízik.
Uh-huh, igen.
És hát ő tényleg ott volt a ütközetekben, ugye fennmaradt az a történet róla, ami talán az egyik legismertebb, hogy azon kevés tiszt egyike volt, aki megcsináltotta a piros tábornoki egyenruhát, és amikor a hosszú szakállával, mélyen hívő emberként keresztel a nyakában rohamra vezette a csapatait, akkor már, amikor az orosz sereg itt volt, akkor nem akarták őt bántani, mert azt hitték, hogy pópa.
De ez nagyon jó.
Igen.
Mert ugye minden külső, a hosszú szakáll, a kereszt, a piros szín, tehát mindez azt sugallta, hogy egy vallási vezetőről van szó. Természetesen nem erről volt szó. Kivett a részét.
Igen. Aztán csúcsra jutott, mert vezérőrnagyi rangig jutott, ugye, honvéd vezérőrnagy lett, és ráadásul azt hallom, hogy meg is nősült ismét másodszor.
Ez egy nagyon érdekes történet, mert miközben ugye szélsebesen emelkedik a katonai karrierje, ami szintén nem szokottan ebbe a ugye két évbe, és kitüntetést is kap, tehát megkapja a Magyar Katonai Érdemrend harmadik osztályát, és megy előre a rangrétán, és július 5-én fogja magát, és megnősül. És Szinyei Merse Emma nevezetű hölgyet veszi feleségül, aki 20 évvel fiatalabb nála, jelezném, hogy Szinyei Merse Pál is e napon született, nem konkrétan akkor, amikor ő megnősült július 5-én, hanem július 2-án, tehát ha már így az évfordulók egymásba csúsznak. De ekkor ő már a Felső-Magyarországi Hadsereg lovassági főparancsnoka. Hónap elején nevezik ki, és Pesten július 5-én megnősül. Na most ennek a nősülésnek már a körülményei is nagyon érdekesek, mert ahogy említettem, mindenre Pesten kerül sor, de gyakorlatilag a nősülése után rögtön megy és folytatja a szolgálatot. Tehát így a sűrűjében vagyunk 1849-nek. És az esküvője előtt, még a délelőtti órákban részt vesz egy minisztertanácsi értekezleten Mészárossal, Dembinszky Henrikkel, és meghallgatják azt, hogy Klapka és Nagy Sándor tábornok miről számolnak be a feldunai hadseregből. Beszélnek itt Görgeiről, beszélnek a délvidéki összpontosításról, és hát a fennmaradt források szerint Dezsőfi nem szólt hozzá, lehet, hogy már a délutáni esküvőjén járta esze, de innen megy az esküvőjére, majd pedig fogja magát, és Cegléden csatlakozik a hadtestéhez. Tehát a legromantikusabb értelmezések szerint legközelebb a feleségével a síralomházba találkozott.
Atya világ!
Igen.
Hát ez persze konkrétan nehéz igazolni, igen, mert ugye nem lehet azt bizonyítani, hogy nem találkoztak, de nincs rá konkrétan bizonyíték.
Igen.
Hát minden esetre nagyon rövid idő telt el természetesen.
Igen. Ráadásul ugye a halála is, meg hát a fogságba esése is egészen egyedi a 13-ak
között. Hát a sorsa eltér a többiekétől, ő ugyanis az osztrák csapatok előtt tette le a fegyvert. Lett volna lehetősége török földre szökni, mint sokan másoknak, és fontolgatta is ezt, hiszen éppen újrakezdte az életét, tehát ez egy szerelmi házasság volt. De volt neki egy volt bajtársa, aki az osztrák seregekben szolgált, bizonyos Franz von Liechtenstein herceg, aki meggyőzte őt arról, hogyha az osztrákoknak teszi le a fegyvert, akkor nem fogja bántalom érni kieszközli számára a kegyelmet. Ezt sokáig aztán úgy tálalták, hogy hát ezzel tőrbe csalták őt, de ma a fennmaradt iratok alapján egyértelműnek lehet nevezni, hogy Liechtensteinben maximális jó szándék működött. Tehát tényleg a volt bajtársa, akivel 20 évig együtt szolgált, és a lehető legjobbat akarta neki, mikor ezt javasolta. Ja, ennek a fordulatnak a tragikuma abban is rejlik, hogy Lázár Vilmos követte Dezsőfi példáját, tehát ő a nyomába szegődött, és ugyanúgy letette a fegyvert ugye az osztrák seregek előtt. Az viszont már a tragédia, hogy Liechtenstein herceg minden közbenjárása kevésnek bizonyult ahhoz, hogyha meg tudják menteni Dezsőfi arisztid életét. Annyit sikerült elérnie, hogy hát ugye az egyike azon kevés tábornoknak, a négy tábornoknak, akit golyó és lőpor által végeztek, én pedig felakasztottak, mint a köztörvényes bűnözőt így módon is.
Ez volt Hajnaúk kegyelme, teszem hozzá.
Ez volt úgymond a kegyelem, pontosan, és szó szerint így, hogy Hajnaúk kegyelemből golyó általi halálra ítéltem, viszont még itt is sorakoznak a kuriózumok az ő életébe. Ugye az közismert róla az a történet, hogy alvással töltötte az utolsó éjszakáját, és amikor megkérdezték tőle, hogy hogy tudott ilyen nyugodtan aludni, arra azt válaszolt, hogy tiszta a lelkiismeretem, én aludtam volna nyugodtan. De még előtte volt neki bajtársa. Egy bajtársa, egy Máriási nevezetű ezredes, akivel nagyon jó viszont ápolt, és gyakorlatilag szó szerint rábízta, hogy majd az özvegyét vegye feleségül.
Nem is lehet mit mondani.
Tényleg nem. És az a döbbenet az egészben, hogy magát Máriásit is lecsukják. Tehát ez az ember konkrétan börtönbe kerül, ül Brünnben, és amikor kijön onnan, 1856-ban vagy 57-ben, akkor azonnal összecsapja a bokáját, feleségül kéri az özvegyet, és feleségül is veszi az özvegynek. Nem adott ott hosszú élet, 1870-es években halt meg, tehát addig 50 éves volt, de megtette, és gondoljunk abba, hogy ez a viselkedés forma, ez a lovagiasság, ez a bajtársiasság, az egymásról való gondoskodás nem volt egyedi, hiszen Leiningen-Westerburg Károly is ugyanígy járt el. Tehát ő is az egyik bajtársára bízta, hogy az özvegyéről ilyen értelemben gondoskodjon. És azt gondolom, hogy mai észre talán kicsit furcsának hat ez a gondolkodás, de azért egy óriási emberi nagyságot mutat.
Igen.
Egy távozni készülő ember gondol a szeretteire, és akkor még egy olyan dolog, ami hozzátartozik az ő történetéhez, hogy egyik azon kevés vértanúnak, akit nem Aradon földeltek el, nem ott temettek el. Pontosabban a holttestét, miután a várárkába tették, titokban kicsempésztette a családja, tehát ezért aztán a mai napig is a család margonyai birtokán nyugszik 1850 óta, mert akkor sikerült a holttestet kicsempészni, és mindezt horrorisztikus körülmények között tudták megvalósítani, ugye egy koporsót elég nehéz lett volna kivinni, tehát ketté kellett fűrészelni a holttestet, és két részben sikerült kicsempészni, hogy méltó módon eltemethessék. És hogyha belegondolunk, hogy micsoda tragikumok szegélyezték ezt a történetet, akkor azt gondolom, hogy az nagyon sok ember, aki nyafog erről, arról, hogy ez fáj, az fáj, ilyen baj van, olyan baj van, hát érdemes abba belegondolni, hogy hogyan maradt tartása, egyenes gerince egy nagyszerű embernek, akinek az élete és a halála is ilyen rendkívüli módon alakult.
Hú, Csaba, nagyon szépen köszönjük.
Igen,
ismét.
Megint megismerhettünk egy embert az ikon mögött. Köszönjük szépen, nagyon jó volt.
Azt gondolom, hogy egyik legfontosabb dolog egy történésznek, hogy tényleg az embert mutassa, de Johann Huizing, a holland történész mondta azt, hogy a poros iratok között mindig az élő ember kell keresni. Az élő Dezsőfi Arisztidre emlékezzünk, tisztelet neki.
Nyugodjék békében. Köszönjük szépen, Csaba. Jó munkát.
Én köszönöm a figyelmet. Szervusz.
Szervusz. Katona Csaba történésszel, Dezsőfi Arisztidre emlékeztünk a aradi 13-ak egyikére, kivégzett tábornokunkra születésnapja július 2. alkalmából.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit hétfő reggelenként a Millás reggeliben.